Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A stúdióban továbbra is dr. Acél Petra kommunikációkutató egyetemi tanára vendégem, és ha már említettük az AI Summitot, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciáját, ami hamarosan lesz itt a Városligetben Budapesten, akkor beszéljünk arról, hogy kommunikációkutatóként, ezen a területen elmélyülve, jövő kutatóként, mert mondjuk így, mi az, amit át akar adni?
Ugye ez egy kivételesen érdekes konferencia abból a szempontból, hogy a technológiafejlesztőktől kezdve a vállalati szektorból nagyon sokan vannak. Vannak olyanok, akik kifejezetten a mesterséges intelligencia felhasználásáról beszélnek, és ugye vannak a tudományból is ott emberek. Ami engem most nagyon foglalkoztat, hogy eltelt tulajdonképpen 2 év, amióta a hétköznapi ember is állandóan hall erről, és nem telik el nap, egyébként ezt látjuk a hazai média előfordulásokban is, hogy ma már nehezen maradt ki valaki abból, hogy erről ne halljon. Hogy milyen beszédmódok alakultak ki, mert ez egy nagyon fontos kérdés, amikor van egy technológia, amihez elvileg hozzáférhetek, de senki nem kényszerít rá, mert még nem munkaköri kötelességem, vagy nem családi igényem, hogy hozzáférjek, akkor milyen beszédmódok alakulnak ki, hiszen ez bizniszt is jelenthet. Tehát mire bír rá egyfajta beszéd? És az látszik, és az én vizsgálataim ezt mutatják, hogy 4 féleképp beszélünk ma a mesterséges intelligenciáról, a szakma is, és a hétköznapi ember is. Az egyik a pozitív utópista beszélő, aki azt mondja, hogy itt van valami csodálatos dolog, ami megszületett. Az ember tele lesz új kapacitásokkal, mindenki gyorsan szerezze be, minden vállalat kölcsön el. Ez az innováció alap, ebből nem lehet kimaradni. Ugye úgy is szokták bevezetni, hogy nemhogy, mert ugye sokszor úgy kérdez a riporter vagy a szerkesztő, hogy nem túl nagy a hype, ahogy az angol mondja, nem túl nagy a felhajtás körül, és akkor az a válasz általában, hogy éppen még kevés. Is, mert ebben annyi minden más van, itt minden fenekestül felfordul jó értelemben az életünk. Nagyon gyakran ebben a kommunikációban semmi kételyt nem hallunk. Tehát ha az ember ilyen szakértőt hallgat, akkor nagy somás állítások, ez így lesz. Nem kell az aggodalmakkal nagyon foglalkozni.
Vannak a kételkedők, az ellenzők.
És akkor gyorsan szaladunk és beszerezzük, megvesszük, előfizetünk azon, aki próbáljuk. Van az apokaliptikus beszélő, tehát megszületett az emberi romlás. Csücske, hát kész, hát 10 év múlva már senki nem fog tudni dolgozni, gyakorlatilag elveszítjük az emberi kapcsolatainkat. Valóban nagyon érdekes adatok vannak arról ma, mondjuk pszichológiai tekintetben, hogyha van egy ilyen velem élő, állandóan elérhető, partnerszerű program, akkor az hogy menthet meg mondjuk szuicid gondolatoktól, vagy hogy válhat egy nehéz érzelmi pillanatban a társammá, és akkor ugye ebből tovább lehet gyorsan egy ilyen apokaliptikus világba lépni, ahol már a szeretteimmel egy árva szót nem cserélek, és ugye ezeket most karikírozom egy picit, de ugye van ez a világvége, tehát mintha a világ végéhez jutnánk, ugye nagyon változás gazdag az életünk, nagyon sokat kommunikálunk változásokról, tehát az apokalipszis tudatunk nagyon beindul. Van a harmadik típus, egy kicsit ez a tudományos beszéd, ez a misztikus. Oda vetünk adatokat, de nem merünk levonni, tehát következtetéseket. Itt van valami, ami kapizsgálunk, de azért csak óvatosan, ez a, mint hogyha egy varázsgömb fölött még nem találtuk volna meg az igazi szakértőt. Ugye van, aki ezt méri, van, aki ezt méri. Ez is mondtam, hogy még a beszélgetésünk elején, hogy hát ugye mindenki azt mondja, hogy most minden erről szól, de azért azt látjuk, hogy egy program felé csökken az érdeklődés. Kijönnek olyan adatok, amelyek azt mondják, hogy messze nem az a leghatékonyabb, hogyha ezt használjuk, hogy nem leszünk tőle okosabbak, sőt, valószínűleg mi személyesen egyre butábbak leszünk.
Hiszen hagyatkozunk a mesterséges intelligenciára, nem olvasunk utána, nem nézzünk utána, hanem azt mondjuk, hogy kérjük készen a teljes képet vagy a szöveget.
És amit ön mond, hogy nem tesszük meg azt az erőfeszítést, és ugye ebben az erőfeszítésben van egyfajta agyi fókusz, idő, amit rászánunk, olyan megismerési mechanizmusok aktiválása, amelyek egyébként tanítanak minket arra, hogy legközelebb, ha valami ismeretlennel találkozunk, mit tegyünk. Egy kicsit küszködni a tudásért, az nagyon fontos, mert amikor mondjuk kikapcsolják az áramot, és valaki ott áll, és azt mondja, hogy kikérem magamnak, most mit csináljak, az nem lesz megoldás. Tehát ott ki kell valamit találni, el kell indulni a szekrény felé egy gyufáért, meg egy gyertyáért, mert rá kell jönni, hogy hogy is működik ez, meg hogy tudok én így élni, mondjuk tartósan. Milyen érdekes, nem? Amikor arról van szó, hogy lesz a gáz, akkor úgy arra gondolok, hogy jó, hát biztos lesz, hát olyan nincs a városokban élők, de hát végül is nem elképzelhetetlen.
Tehát az utóbbi időben mind a pandémia, mind a háborús kitettség annyi minden kérdést felvetett.
És a kérdés maradt kérdés. Mert nézzük meg, szerintem mindenki emlékszik, azt mondtuk 21-ben, hogy soha nem lesz már a Covid után olyan a világ, mint volt. Pedig teljesen ugyanúgy.
Pedig ugyanúgy ülünk itt, ugyanúgy beszélgetünk.
Ugyanúgy eljárunk dolgozni, nem lett annyira a home office se home office, tehát mindaddig, amíg nem az a változás bennünk nem, meg a körülményekben nem valódi fordulat, addig csak hazudjuk magunknak, hogy tanultunk belőle, már pedig, hogyha nem lett más, akkor nem tanultunk belőle, és ha nem tanultunk belőle, akkor nem tudjuk. És ezek az okos programok éppen ebben segítenek. Tehát alapvetően azért az is igaz, hogy meg kell tartanunk azt a gondolkodást, és ez a misztikus beszédmódra is igaz, hogy próbáljunk meg a magunk számára azért összefüggéseket találni. Tehát ha egyre kevesebbet használjuk, azért nem biztos, hogy minden erről fog szólni. Nyilván vannak olyan szakterületek, egyébként ilyen a média munka is, ahol a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon hatékonyan fog tudni tartalmat előállítani. Filmet már tud, szöveget már tud. Ugye hallunk olyan újság főszerkesztőről, aki ilyetten azt nézi a külsős munkatárs anyagába, hogy ez nem olyan szöveg, mint amit eddig a kolléga adott, olyan furán, valamilyen abban a szövegben nem az igazi, vagy nem olyan, amit tőle megszoktam, mert hát igen, sokkal hamarabb megírja, mint a kolléga, és sokkal több adatból. Most az lesz majd a kérdés, hogy erőltetjük-e, hogy a kolléga írja, vagy erőltessük el, vagy nyugodjunk meg, hogy egy hírt nagyon jól megír. De egy véleménycikket, vagy egy beszélgetést nem csinál meg ilyen jól.
De mondjuk most az utóbbi időszakot, ha nézzük, és nyilván nem az a lényeg, hogy hol történt, de még a hírek kapcsán is problémát okozott a mesterséges intelligencia, összekötött olyan két információt, aminek köze nem volt egymáshoz.
Így van, hallunk ilyet, nem mintha erre emberi újságíró vagy tartalomszolgáltató ne lenne képes, és ne tévedhetne, de valóban így van.
Tehát az ellenőrzés az szükséges.
Fontos is. Meg jó az elején a gazdájának lenni és maradni. Tehát
nem szabadon engedni.
Nem szabadon engedni, csak azért, mert kevés időm van. Tehát ezeket az összefüggéseket azért az adatok alapján mindenkinek a saját erkölcsi beállítódása szerint ajánlom figyelmébe, mert hogy kellenek. És ugye van ez a negyedik beszédmód, ez a praktikus, ugye, az informatikusok beszédmódja, mire képes. Tehát ez tulajdonképpen ekkora most, ezt tudja, ennyi idő alatt tudja, ennyi várhatóan ekkora fejlődés kell. Ez is egy érdekes beszédmód, mert egy kicsit úgy működik, hogy ettől például egy vállalat mindig inkább nagyobb programot akar, mint amire az adott pillanatban szüksége van. Pedig, és ez egy érdekes hozzátennivaló, ezek a programok, az AI ugyanúgy szennyezi a környezetet. Tehát minél nagyobbat akarunk, annál több környezeti hatást fogunk. Mert a karbon, mert a lábnyom, és így tovább. Tehát alapvetően az az érdekes, hogy amikor ezt a praktikus beszédmódot hallgatjuk, és befektetőként, vagy vállalatként azt mondjuk, hogy hát akkor most ne ennél a pici eménél maradjunk, ami most épp elég lenne, hanem gyorsan csináljunk egy olyat, ami kapacitásban többre képes, akkor lehet, hogy csak mentünk a beszéddel, mentünk a kommunikáción, már nem kell ennyire előre szaladni, nem biztos, hogy ez lesz a jövő, vagy nem biztos, hogy elég etikusak vagyunk, mondjuk környezetvédelmi szempontból.
És ugye négy típust azonosít, az utópikus, ahogy mondtad, apokaliptikus, misztikus és praktikus. Melyik az, ami a leginkább mérvadó, vagy ami a leghangosabb most?
Az, aki a négyet, az mérvadó, aki a négyet meghallgatja. Uh-huh. Tehát mindig hallgassuk meg mind a négyet, mert a négy valahogy együtt lesz igaz. Egyik sem tud önmagában teljesen igaz lenni. Azt mindenképpen, tehát az, aki úgy beszél a mesterséges intelligenciáról, hogy soha nem kérdez, remélem, hogy én kérdeztem, most ezen gondolkodom, vagy akiben soha nincs kétely, az mindig gyanús. Itt senki nem tudja a tutit. És nem azért, mert a program túl tud nőni rajtunk, félreértés ne essék, túl is nőtt. Tehát már sokkal többre képes információs szinten. de nem képes érzelmi szinten annyi mindenre, bár sokan jósolják, hogy arra is képes lesz, és nem képes az emberi kapcsolatok szintjén, vagy ha képes is, nem biztos, hogy szükség lesz rá. Tehát azt gondolnám, hogy meg kell tartanunk a valóságismeretet, és azt, hogy ezt a négy megközelítést egyszerre próbáljuk megemészteni, mert igaz a praktikus is, és igaz egy kicsit az is, hogy ez jó lesz, mint az is, hogy ennek lesznek hátrányai. Képzeljünk el egy olyan világot, amelyben mondjuk az orvosi rendelőben az adatainkat bármikor valamely program elemzi. Azt gondolnám, hogy sokan örülnénk annak, ha csak azért nem kéne órákat ülnünk egy rendelőbe, hogy egy ránk se néző ember elmondja, hogy ez alapján semmi bajunk, mert mi még úgy érezzük, hogy van. Jó lenne azért várni egy orvosra, hogy az beszélget velünk, és megérti azt, amit rólunk tudni lehet, és valami többet ad annál, mint egy összefüggésrendszer, amire egyébként a nagy kapacitású adatelemző és tanuló program már ma alkalmas. De senki nem szeretné, ha egy robot gördülne be a szerettei szobájába, és azt mondaná, hogy körülbelül az alapján még 2 óra van hátra az életből. Azt valahogy nem szeretnénk egy robottól hallani. Pár éve volt egy ilyen eset az Egyesült Államokban, be is perelték a hozzátartozókat.
Tehát jól és jóra kell használni.
Igen, tehát a helyét megtalálni, ahol a technológia hétköznapi, ott az ember lesz különleges, és ezt a különlegességet lehet szeretni.
Ha már szóba került a pandémia, sok mindent hozott, és sok érdekes tapasztalást hozott, hogyha a mesterséges intelligenciáról beszélek. Gondolok itt arra, hogy a különböző generációk hogyan szembesültek azzal, hogy máról hónapra tanulni, dolgozni, mindent máshogyan kell csinálni, online kell élnünk. És hogy melyik generáció volt az, aki ezt könnyedén megugrotta, és még azt gondoltuk volna, hogy mondjuk a legkisebbek, akik már beleszülettek ebbe a világba, ők ezt a legkönnyebben fogják venni, sokszor nekik volt nehézségük, és azoknak, akik mondjuk idősebbek voltak, lehet, hogy könnyebben vették. Mit tapasztalt ön, vagy hogyan látta ezt?
Ez látszik mindenből, a személyes tapasztalásokból is, még laikus megfigyelőként is ezt tudjuk mondani, de ez derült ki világszerte. Hogy akikről azt hittük, hogy nekik nagyon könnyen fog menni az átállás, azoknak semmivel nem ment könnyebben, tehát a fiatalok, akár az egyetemisták, akár a náluk fiatalabbak.
Hát az általános iskolások, bocsánat, akik már tényleg az a generáció, akik már picikorukban a kezükben az érintőképernyőt megtapasztalták.
Így van, és hiába volt egy közös felület, sokszor a jóval idősebb tanította meg a 20 évest arra, hogy ott kell megnyomni, meg arra az ikonra kell kattintani. Ennek az egyik oka, hogy ma technológia szempontjából ugye legalább 4 generáció él együtt. Az egyik generáció, például a sajátom, ugye, amire azt mondjuk, hogy az X generáció, tehát a mai 40-50-esek, akiknek a technológia végig a tanulásról és nem a szórakozásról szólt. Tehát meg kellett tanulni, mert a munkához kellett, mert az egyetemi tanulmányokhoz kellett. Ugye az én generációm az, amely még az iskolába kézzel írt, az egyetemen már írógéppel, a munkában már számítógéppel és internetes háttérrel, és mondjuk a karrierje bizonyos pontján meg már mindenféle okos programmal kell dolgoznia.
Meg a mobiltelefon is már munka eszközként került be az életünkbe.
Így van. Ugye erre szokták a nálunk fiatalabbak mondani, hogy aki már használja az érintőképernyőt, de még mutató ujjal, géppel rajta, és nem 2 hüvelykujjal. Ugye ezt viccesen szokták mondani. Az a generáció, amelynek ez egy természetszerű, tehát olyan, mint egy villát megfogni késsel, vagy egy kilincset lenyomni, annak a COVID egy tudatosulási kényszer volt. Tehát minden, ami természetszerű, tehát ami a korábbi generáció számára végig egy tudatos tanulás, egy szükségszerű,
ezt sokszor nyűgös
tanulás,
hogy ne maradjak,
tehát nem
le.
Kényszer adott esetben, a számukra egy, mint amikor fel kell ismerni, hogy tényleg, hát én most a biciklit tényleg így kell hajtani, mert hát biciklivel a hátsóm alatt születtem, tényleg meg kell hajtani valahogy, és ez talán, mint metafora, nem is túlzás, hogy bizony a tudatosulás az egy nagyon fontos kérdés, hogy a digitális és az okos eszközökhöz mennyire állok tudatos, autonóm és autentikus, önálló gondolkodóként, vagy mennyire vagyok vele szinte szervszerűen egyé vált, mintha a kezem egy okostelefonban végződne, vagy nekem az okostelefon mindig csak egy készülék lesz.
Ugye, ez nehéz kérdés.
Nagyon. És ugye hajlamosak vagyunk azt hinni a mai 60-as, 70-esekről, hogy hát ők egyszerűen nem értik. nem értik, nem akarják, nincs meg az a szükséglet. És amikor megvan a szükséglet az életükben, mert az unoka külföldre megy, akkor ő is megtanulja, mert akkor elkezdi használni a különböző programokat, ugye éppen évről évre egy kicsit más a nevük, meg másképp fejlettek. Ez meg a másik, hogy ugye a COVID arra is figyelmeztetett mindannyiunkat, hogy mennyire hamar avul el a technológiához való hozzáértésünk, ugye ez a polc élet, ez a shelf life, hogy mennyi ideig tart egy termék, meg egy szolgáltatás. Sajnos a technológiához való hozzáértésünk az egy maximum 2 éves érvényességű, hatóidejű dolog. Tehát azt kell megérteni, hogy ezt fél évente, évente újra kell tanulni, mert meg fog jelenni egy új platform, meg fog jelenni egy új alkalmazás, megjelent a mesterséges intelligenciának bizonyos oldala, a szövegalapú ChatGPT, a képalapú Canva, a Midjourney, és így tovább, ami szöveget alakít át képpé, és így tovább. Tehát magyarán ezeknek a tudásoknak a lejárati, az érvény, a szavatossága nagyon-nagyon rövid.
És akárhány évesek vagyunk,
egy joghurt
rövid
ma már többre képes.
Nem könnyű. Egy nagyon érdekes téma még, azt gondolom, hogy mennyire tűnhet el a kreativitásunk, hogyha mindenben a mesterséges intelligenciára hagyatkozunk.
Ha ma az ember a kiváló digitális művészeinket hallgatja, akkor azt hallja tőlük, hogy éppen hogy virágzik a kreativitás, mert hogy áttevődik az alkotó kedv, egy olyan, vagy ha úgy tetszik, megnövekszik azzal, hogy még le is kell fordítani, ugye, valamire, mert hogy a digitális világ ma már képes arra, hogy mondatokból képeket, képekből mondatokat, vagy hangokat faragjon, hozzon létre, egy új logikát kell megtalálni, az első homályos, vagy ilyen gőzölgő alkotói gondolatra rá lehet helyezni egy ilyen racionális szűrőt, és ez milyen csodálatos. A vizuális művészek ezt mondják. A szövegművészek meg oda vannak, hogy hát ez el fogja venni az összes kreativitásunkat. Hát akkor ki fog igazi szövegeket alkotni? Mitől lesz saját hangja, stílusa?
Mitől lesz emberi?
Íze? Mitől lesz kiszámíthatatlan, és mégis annyira beazonosítható valakinek a hangja? Ugye mennyire szeretünk egy írót olvasni, mert olyan jellegzetesen fogalmaz, és ez igaz a médiára is, akár Örre és Judit, hogy ilyen beszélgetés csak ön tud folytatni valakivel, és már megismételhetetlen. Azt hiszem, hogy a kreativitásra nem fog igazán hatni, a produktivitásra fog igazán hatni. És az a kérdés, hogy vajon mindenhol el kell-e várnunk valami zseniális kreatív szellemet, vagy vannak olyan feladatok, amelyekhez ez nem kellett. Eddig se kellett, csak ráhúztuk, hogy kreatív. Tehát, hogy beleszeretünk-e, meg használjuk-e, túlhasználjuk-e továbbra is ezt a kreativitás szót. Egy egyedülálló művészeti alkotáshoz, vagy akár egy virtuális divattermékhez, nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók, de létezik virtuális divat, olyan ruhák, amelyeket soha nem veszünk föl, csak a virtuális gardróbunk csodálatos alkotásai, és az avatarunk viselhet, és ezért valaki még fizet is, úgyhogy nem elég Gucci táskába fektetni, most már a virtuális.
Hát ez egy szép új világ.
Igen, ez egy szép új világ lesz. De visszatérve, tehát nem biztos, tehát az egyedi alkotásokhoz most is fog kelleni az emberi zseni, mert az emberi zseni találja meg a programhoz is azt a tudatosulási utat, azt a promptolási módot, ami fontos. Ugye 2 éve egy nagy botrány volt abból, hogy valaki Amerikában egy kép festői versenyt megnyert, mégpedig egy mesterséges intelligencia programmal készült képpel. Az alkotónak is neki mentek, aki a végén nemes egyszerűséggel, nem ismétlem meg az angol szót, de egy igen bárdolatlan kifejezései, vagy hát izélje meg a művészet magát, fogalmazott valahogy így, mert hogy ő azt állította, hogy próbálják utána csinálni, ő legalább 800-900 úgynevezett utasítást kellett, hogy adjon,
hogy
és a szeme előtt kellett, jön, hogy lássa azt az alkotást, amit meg szeretett volna születtetni ezzel a programmal. Nem mindenkié lesz ugyanolyan eredeti, szép, vonzó, minket megszólító. Inkább tehát arra figyeljünk, hogy ne várjunk el ott kreativitást, ahol elég elvégezni valamit, viszont keressük az emberit, az egyedülállót, azt a hozzáadott értéket, amire csak az ember képes, amikor valóban alkotni kell.
Amiről beszéltünk még, hogy lábnyomokat hagyunk, és digitális állampolgárság és digitális létünk van, azért eléggé hátborzongató, hogy valaki vagy valami mindent tud rólunk. Mekkora hatalom van annak a kezében, aki ezeket az információkat birtokol?
Hatalmas, amit birtokol, valóban az a kérdés, hogy a legnagyobb vállalatok vezetőinek mennyire engedjük, hogy ezt a hatalmat fölöttünk megkapják. Szoktunk mosolyogni, hogy annak idején Orwell írta, hogy a Big Brother figyel minket, aztán kiderült, hogy mi nézzük a Big Brother-t, egy kicsit viccesen szólva, de hogy nem kell, hogy valami kényszerből figyeljen meg, önként engedtük át magunkat ennek a világnak, egy kicsit oldoszakszi, szép új világára is gondolok. Nagyon nagy ez a hatalom, egyelőre még senkinek a kezében nem összpontosul, nyilván a gazdasági szereplők is nagyon ügyelnek, hogy hogy osztják ki egymás között ezt a világot, de arra oda kell figyelnünk, hogy minél kevesebb nagyvállalat birtokol itt minél több mindent és nagyobb területet, annál valószínűbb, hogy ilyen hatalomkoncentráció alakul ki. Én azt gondolom, hogy néha jó offline-nak lenni, erre az is rájöhet, aki néha elmegy olyan helyre, ahol se térelő nincs, se wifi, se egyéb, és úgy egy ideig azt hiszi, hogy levegő sincs, aztán eltelik két nap, és kiderül, hogy se a világ nem omlott össze, se ő nem lett teljesen lelkibeteg, aztán eltelik egy hónap, és kiderül, hogy már hajat se kell mosni, mert öntisztulók lettünk. Tehát alapvetően azért mindenkit bíztatok arra, hogy próbálja meg ezt az önállóságot. Néha meg lehet a gépeken is nyomni az on-off gombot, amit már soha nem használunk, az tényleg már csak dísznek van ott, hiszen amíg elektromos áram van és hozzáférés, addig azt használjuk. Tehát erre az öntudatra ébredésre mindenkit sarkalok, de ettől függetlenül arra a tudatosságra is, hogy figyeljük, hogy mások mit tudhatnak rólunk, és talán arra se adjuk a fejünket, amire most egyre több fiatalnál, meg korosztályomban lévőnél is látom, hogy ő kezd el nyomozni, tehát elkezdi a saját világát olyan információkkal megtölteni, amit csak a digitális világból tudhat. Tehát ragaszkodjunk még a fizikai húsvérléthez.
Egyre többet hallunk az ember stílusú mesterséges intelligenciáról, másrészt az intelligens robotokról, amiről már pár szót beszéltünk is. Milyen pályán haladhat a digitális kommunikáció fejlődése, ha mondjuk az évtized végét nézzük?
Biztos, hogy olyan irányba halad, hogy a kiszámítható és tervezhető szociális és fizikai munkát robotok és okos robotok helyettesíthetik. Attól függően nyilván, hogy majd a vállalatok mennyi pénzt szánnak erre, mert amíg adott esetben olcsóbb a humán erőforrás, mint egy ilyen fejlesztés, addig még maradnak az emberi pincérek, és nem mindenütt robot fog felszolgálni. Tehát ez már most látszik, hogy ennek van is értelme. Valószínűleg ez kellemes is lesz, mert hiszen mindig barátságos, mindig kedves, ha a pincérről van szó, haragvóan se köp a levesembe, ugye, ahogy ezt régen gondoltuk, és bocsásson meg minden pincér nekem, hogy ezt feltételezem. Tehát ez biztos, hogy ez egy irány lesz. Valószínű bizonyos feladatokat, mondjuk egy vezetői összefoglaló megírását, egy vállalati megbeszélésre, egy meeting megszervezését egy cégnél, és így tovább ezek már helyettesíthetik. Tehát még egyszer mondom, a kiszámítható, állandó, ismétlődő, visszatérő, ugyanakkor energiákat emésztő feladatokat ezek a robotok, okos robotok átvehetik. Azt reméljük, hogy megtartjuk a jogunkat és szándékunkat, akaratunkat és vágyunkat arra, hogy minden egyébben megmaradjunk annak, akik vagyunk. Ilyen törékeny és egy kicsit gyarló, de tökéletlen, de mégis a kiszámíthatatlansága miatt izgalmas embernek, amilyenek vagyunk.
Hát így legyen. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Dr. Acél Petra kommunikáció kutató egyetemi tanár volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.